Isten igéjét a Rómaiakhoz írott levél 5. fejezetéből olvasom. Az 1-től a 11. versig. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot. A kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy a mai napon is összegyűjtöttél bennünket, és hogy ez a ma reggeli vasárnapi összegyűlésünk annak a jele, hogy te a világ kezdetétől fogva annak végéig magadnak egy élő gyülekezetet gyűjtesz egybe, a te népedet, a te egyházadat. És köszönjük neked azt a nagy-nagy ajándékot, hogy a mai napon is elmondhatjuk, hogy annak mi valóságos tagjai lettünk. Dicsérünk téged az Úr Jézus Krisztusért, akiben megigazítottál bennünket, akiben megbékéltél velünk, és megbékéltél ezzel az egész világgal. Dicsérjünk téged az ő áldozatáért, haláláért és feltámadásáért. És köszönjük neked azt a szövetséget, amelyre elhívtál bennünket, amelyet a mai napon is ünnepelhetünk, akár a keresztségben látva a te szeretetedet és kegyelmedet, amely megelőz bennünket, akár átélve abban a nagy titokban, hogy a te néped az egész világon jelen van, minden nép, minden nyelv között magasztalnak téged. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy átélhetjük ma, hogy ennek a nagy családnak, a te egyházadnak a tagjai vagyunk. Mennyi Atyánk, úgy jövünk eléd, mint akik sok sebből véreznek. Azt olvastuk, hogy a reménység nem szégyenít meg, és vannak közöttünk olyanok, akik elfáradtak, elgyengültek a reménykedésben, a várakozásban, hogy te eljöjj és szabadulást hoz. Vannak közöttünk, akik úgy látják, és nem értik, hogy te miért nem avatkoztál közbe, hogy miért nem hoztál segítséget. Vannak közöttünk, és így jövünk eléd, mint akik tudjuk, hogy bár megigazítottál a Krisztusban, mi mégis újra elestünk és vétkeztünk, megbántottunk téged, veszennyeztük magunkat. Úgy jövünk eléd, hogy vannak olyan kérdések az életben, amelyet úgy érezzük, nem tudunk kézben tartani, nem tudunk megoldani. És mégis mindezekkel együtt, Úr Jézus Krisztus, bizalommal, benned való bizalommal jövünk. Mindezekkel együtt kérjük a te bocsánatodat, kérjük ma újból a te erődet, szent lelkednek megelevenítő jelenlétét, igédnek gyógyító, reménységet adó, ha kell megfeddő, ha kell bátorító, gyógyító valóságát. Így kérünk, jöjj Szentlélek Isten, szentelj meg bennünket. Jöjj Szentlélek Isten, légy itt velünk. taníts bennünket, gyógyíts minket, erősíts meg bennünket a Te igazságodban. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, édesatyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Istennek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 32. fejezet első versétől a 29. versig. Ezt a 90. oldalon találjuk az Ószövetségben. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és ezt mondták neki, jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik, szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjuszobrot öntött. Ekkor azt mondták, ez a te Istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égőáldozatokat áldoztak, és békeáldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjuszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják, ez a te Istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az Úr Mózesnek. Látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép, és most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Mózes azonban esedezett Istenéhez az Úrhoz, és ezt mondta, miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Nem mondhassák az egyiptomiak, vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Mújjék el izzó haragod, szánd meg népedet, és ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted, úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokukban lesz az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. Azután megfordult Mózes, és lement a hegyről, kezében a bizonyság két táblájával. A táblák mindkét oldalukon tele voltak írva, erről is, arról is tele voltak írva. A táblákat Isten készítette, az írás is Isten írása volt a táblákra vésve. Amikor Józsué meghallotta a nép hangos kiáltozását, így szólt Mózeshez, harci lárma ez a táborban. De ő így felelt, nem diadalének hangja ez, nem is legyőzöttek gyászénekének hangja, dalolás hangját hallom én. Amikor odaért a táborhoz, és meglátta a borjut, meg a táncot, haragra lobbant Mózes, ledobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegy lábánál. Majd fogta a borjut, amelyet készítettek, elégette, porrázúzta, vízbe szórta, és megitatta azt Izrael fiaival. Majd ezt mondta Mózes Áronnak, mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy vétekbe vitted őket? Áron így felelt, ne lobbanjon haragra az én uram, magad is tudod, milyen gonosz ez a nép. Ezt mondták nekem, készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki fölhozott bennünket Egyiptom országából. Ezt mondtam nekik, kinek van aranya? Ők pedig leszedték magukról, és ideadták nekem. Én meg a tűzbe dobtam, és ez a borjú lett belőle. Amikor látta Mózes, hogy a nép elvadult, mert Áron hagyta őket elvadulni ellenségeik csúfjára, odaállt Mózes a tábor kapujába, és azt mondta, jöjjön hozzám, aki az Úré. Lévi fiai mind hozzágyűltek. Ő pedig ezt mondta nekik, így szól az Úr Izrael Istene, kösetek mindnyájan kardot az oldalatokra, járjátok be a tábort keresztül Kasúr egyik kaputól a másikig, és gyilkoljatok le testvért, barátot és rokont. Lévi fiai Mózes parancsa szerint cselekedtek, és elesett azon a napon a népből, mint egy 3000 ember. Utána azt mondta Mózes, most avattátok fel magatokat az Úrnak, mivel fiatokat és testvéreteket sem kíméltétek. Áldás szálma rátok. Kedves testvérek, megvárjuk, mik rózsok kimegy. Kedves testvérek, ahogy olvassuk folyamatosan Mózes második könyvét, Isten népe történetében ma egy nagyon drámai fejezethez érkeztünk, és egy olyan eseményhez, amelynek egy párhuzama van a Bibliában, mégpedig Ádám és Éva bűnbeesése. Mert ami itt történik, az Izraelnek, a szövetséges népnek a bűnbeesése, az ártatlanság elvesztése. Mindaz, ami eddig történt, mindaz, amiről hetek, hónapok óta olvasunk és hallunk, mindaz, amire Isten népe a kezdettől fogva vágyott, mindaz, amit Isten megígért nekik, mindaz, amit Isten megcselekedett, mindez veszélybe kerül. Mert Izrael a megszabadított, az egyiptomi rabszolgaságból kiváltott nép éppen csak most lépett be az Istentől felkínált szövetségbe. Két héttel ezelőtt beszéltünk erről, hogy a Sinai hegy tövében szövetséget kötnek Istennel, és itt az utolsó szó, amit mondanak, így hangzik, engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr rendelt. Megismerték az őket megszabadító Istent, találkoztak félelmetes jelenlétével a Sínaim, meghallgatták Isten törvényét, Isten igéit, és elkötelezték magukat mellette. Isten népe lettek, és Isten az ő Istenük lett. Éppen, hogy beléptek csak ebbe a kapcsolatba, megkötötték a szövetséget, és már itt találjuk magunkat. Isten újra magához hívja a közbenjárót, Mózest, aki felmegy a hegyre, ez az utolsó kép, amit láttak róla, és ahogy múlt héten erről beszéltünk, Mózes a hegyen instrukciókat kap, hogy hogyan készítsék el a szent sátort. Mert Isten ezzel azt készíti elő, hogy hogyan fog a nép között lakozni, hogyan fog ezzel a néppel járni, hogyan fog velük menni a jövőben is. Arról beszéltünk, hogy az az Isten, aki megjelent a Sínain, félelmet, rettegést kiváltva, égzengésben, kürtzengésben, földrengésben, az mostantól Istennel, az az Isten a néppel fog lakozni, velük együtt fog járni, velük együtt fog menni, és ennek a helye a szent sátor. Mózes tehát fent van a hegyen, és éppen instrukciókat kap. És közben lent az történik, amit olvasunk. Az a helyzet, ami gyönyörűen alakul mindeddig, egyszer csak felborul. A szövetség összetörik, felbomlik. Hogy Isten hogyan lesz jelen a nép között a jövőben, az teljesen bizonytalanná válik. Ami eddig történt, az semmisé lesz. Milyen lehetőségek maradnak ezután? Hogyan törhet össze a szövetség? Ezekre a kérdésekre keressük a választ ebben az igében. Az utolsó kép tehát, és legyen ez előttünk, mint egy kép, amit Izrael lát, hogy Mózes felmegy a hegyre, ahol felhő van, ahol emésztő tűz jelenik meg, és belép Isten dicsőségébe. Eltűnik. És azt olvassuk, hogy 40 nap és 40 éj telik el. És hiába várják Mózest, nem jön vissza. 40 nap pedig túl hosszú idő. Addig jelen volt a közbenjáró, jelen volt Mózes. Mózesen keresztül kapcsolódtak Istenhez. Mindent Mózes intézett, Isten Mózesen keresztül beszélt hozzájuk, Mózes vezette ki őket Egyiptomból, Mózes ment fel a hegyre az Úrhoz, ő fogja, gondolják, tovább vezetni őket az ígéret földje felé. De 40 nap eltelt, és Mózes nincs sehol. És Isten sincs sehol. Ki tudja, mi történhetett? Baleset érte. Miért időzne ennyi ideig a hegyen? Nem az első nap mondják ezt, nem a második nap mondják ezt, nem is a harmadik napon. De ahogy várakoznak, ahogy telik az idő, változik a helyzet. Egyrészt kezd megfakulni az emléke annak, amikor Isten ott volt közöttük, szólt hozzájuk Mózes által. Kezd megkopni az emléke annak, hogy Isten szentsége megjelent. Kezd megkopni az emléke annak, hogy ők maguk mondtak igent a szövetségre, és beléptek a szövetségbe. És amiközben az egyik oldalról kezd megfakulni az Isten jelenlétének, valóságának a tudata, a bizonyossága, A másik oldalon pedig a kérdések, az aggodalmak és az árnyak egyre hatalmasabbá növekednek. Egyre erősebb bennük az, hogy a feladat, ami előttük áll, nem jelentéktelen. Tovább kell haladni, el kell jutni Kánaánig, meg kell vívni az ellenséges népekkel, el kell foglalni az országot. És egy olyan népről van szó, akik mindig úgy gondolták, hogy nem képesek ellen erre. Korábban nem véletlenül mondták már a pusztai vándorlás idején, hogy jobb lett volna Egyiptomba maradni. Amikor nehézség jön, azt mondták, miért szabadítottál ki, miért hoztál ki bennünket Mózes ide. És most ez van előttük, Mózes és látszólag Isten nélkül, vándorlás, harcok, honfoglalás, letelepedés, és nincs vezető. És ahogy telnek a napok, egyre jobban elhatalmasodik bennük az aggodalom és a félelem. Nincs Mózes, és Isten jelenléte bizonytalanná vált. Egy olyan folyamat ez, amit mi is érzékelünk, és mi is ismerünk. Tudnélik az, hogy az Istennel való kapcsolatban az élmény, az ő közelsége, az ő megtapasztalása, az ő jelenlétenek az átélése idővel megkopik. És az ember ilyenkor egyre erősebben érzi a hiányt. Megjelenik egy olyan hiány az emberben, ahova egyre tolakodóbban nyomul be a kétely, az aggodalom és a félelem. Nem kevesen élik át közöttünk is, és újra ezt a helyzetet, hogy amikor átéltük Isten szeretetét, esetleg amikor találkoztunk vele, amikor megszólított egy alfám, egy hétvégén, vagy bármilyen más helyzetben, amikor közel kerültünk hozzá, van akiknek ez akár az elmúlt egy-két hétben is a kurzió volt, amikor átélik Isten közelségét, szeretetét, jelenlétét, az csodálatos. De eltelnek a napok, eltelnek a hetek, eltelnek a hónapok, és most már nem így van. Egy nap, két nap rendben, három nap, négy nap rendben, de van, aki azt mondja közöttünk, hogy már 40 napja várakozom. Vágyok erre. Várom az Istent. Nem látom, nem hallom, nem tudom, hol van. Talán elfelejtett? Mózesre nézve, baleset történt? Csak káprázott a szemünk, amikor láttuk Istent a hegyen? Csak valamiféle érzéki csalódás áldozataivá lettünk? Csak belelovaltuk magunkat ebbe az egészbe? Csak egy feldobott élmény volt ez az egész, és nem is találkoztam valóban Istennel, mert mi van, ha most nem látom, ha nem hallom, ha nem érzem? Ebben a helyzetben a legfájóbb az, hogy miközben eluralkodik a kételj a népen, hogy nincs már jelen a szövetséges Isten, Isten és Mózes éppen azon dolgoznak, hogy hogyan lesz jelen Isten a Szent Sátorban, hogyan fog a népe között lakozni. Miközben szívünkre leszállnak a félelem és az elbizonytalanodás árnyai, kiterül, hogy az Úr nem feledkezett meg róluk. Hogyan feledkezett volna meg? Hiszen szövetséget kötött velük. Hogyan feledkezhetett volna meg, hogy azt mondta, hogy te az én népem vagytok, és én a ti istenetek vagyok. És éppen ezért ez a helyzet azt mondja el, hogy mit is gondol ez a nép a szövetségről. Mit gondol ez a nép arról a vérről, amely összekötötte őket. Emlékszünk, hogy amikor szövetséget kötöttek, akkor leölték az állatokat, és az állatok vérének egyik részét az oltárra hintették, a másik részét a népre hintette Mózes. A vér köti őket össze. Élet-halál kérdés a szövetség. Mindkét oldalról teljes elkötelezettség. És azt gondolják 40 nap után, hogy Istennek eddig tartott a szava. Hogy Isten eddig tartotta magát az ígéretéhez. Elveszett a hitük, elveszett a bizalmuk, hogy megmaradjanak és megálljanak abban, amit Isten megígért. Az élmény, az átérzése, az Isten közelségének a tapasztalata, az, hogy szól az Isten hozzám, hogy egészen frissen hallom meg az üzeneteit a bibliaolvasásomban, vagy Isten tiszteletem, találja magát amellett, hogy nem szól, nem érzem ilyen erősen, de Isten akkor is elkötelezte magát mellettünk a szövetségben. És mi elköteleztük magunkat ő mellette. A várakozás 40 napjának ez a kísértése, és ez a veszélye. Mert ezek az időszakok jelen vannak. Ezek az időszakok mindannyiunkat megtalálnak. Ezek az időszakok a keresztény életnek velejárói. A kérdés az, hogy ilyenkor mi az, ami meghatároz? Az, hogy nem érzem, vagy az, hogy Isten Krisztusban elhívott, keresztények számára ezt a keresztségben megpecsételte, az úrvacsorában újra és újra megújítja, akkor is ő hozzá tartozom, akkor is hűséges az Isten hozzám, akkor sem ment ki az életemből, ha éppen egy olyan időszakban vagyok, amikor ezt nem látom, nem érzem és nem tapasztalom. Ez az a helyzet, ami kialakul, és amiben Izrael elesik. Mert az a sötétség, az az aggodalom, az a félelem, amely a várakozásban feléjük kerekedik, az egy borzalmas tetre indítja őket. Jöjj és készíts nekünk Istent, mondják Áronnak, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Akik nem tudtak belekapaszkodni az Isten ígéretébe, azok valami egészen újat kezdenek. A nép, amelynek az ezelőtti szava az volt, hogy mindent megteszünk, amit mondtál, most azt mondja, készíts nekünk Istent. Egy olyan Istent, aki előttünk fog járni. Isten azt ígérte nekik, hogy az én angyalom fog előttetek járni és vezet benneteket. Ők most azt követelik, készíts nekünk Istent, aki előttünk fog járni. Azaz a nép maga fogja pótolni Isten jelenlétének a hiányát. Ha nem tud a várakozásban kötődni az Isten ígéretéhez, akkor hamis pótszereket fog gyártani. És az aranyborjú hamar megszületik, készségesen adják, önkéntesen adják a vagyonukat, az aranyukat, hogy pótolják az isteni jelenlétet. Az aranyború elkészítésének a leírása nem véletlenül nagyon sok ponton ellentétes azzal, amiközben a hegyen zajlik. Ahogy Isten instrukciókat ad Mózesnek, hogy hogyan készüljön el a szövetség sátra, a szent sátor. Mert míg az igazi isteni jelenlétet Isten kezdeményezi, ő mondja, hogy közöttetek akarok lakni, és készítsetek nekem szent sátrat, az aranybóri, a hamis Isten jelenlét az a népnek adhok ötlete. Míg a szent sátor készítését hosszas és részletes felkészülés és leírás előzi meg, az aranyborjút meg összedobják, ahogy jön. Annyit olvasunk, Áron vésővel mintát készített és borjuszobrot öntött. Ennyi. Maga pedig majd úgy mondja el, hogy hát én csak bedobáltam a tűzbe az aranyat, onnan meg kijött a borjú. Összejött. Miközben Izrael szentje, Isten maga a sátorban a mindenki elől elrejtett szövetség ládán trónol, ahol nem lehet csak úgy besétálni bárkinek bármikor, az aranyborjú az ott van, mindenki látja, mindenki ott van. Miközben az egyik láthatatlan és titokzatos és elválasztott a néptől. Közöttetek vagyok, de nincs akármilyen közösség velem. Közben az aranyborjú ott van, látható, megfogható, tapintható. Néma és halott tárgy. És amikor elkészül az aranyborjú, akkor egy ellenhitvallással kiáltanak fel, ez a te Istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. És ezen a ponton Izrael megtörte az Istennel való szövetséget. Ez körülbelül olyan, mint hogyha valaki az esküvője másnapján lenne hűtlenné a párjához. Épp csak beléptek a szövetségbe. Épp csak azt mondták, igen, mindent megcselekszünk. És a következő pillanatban, a következő mondatuk, hogy ez a te Istened, ez az aranyborjú, ő hozott ki téged Egyiptomból, a rabszolgaságból. Nyilvánvaló, hogy megtörik az Isten törvényét, a 10 parancsolatot, de inkább azt, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót. Másnap hatalmas ünneplés kezdődik, amit nem általnak az Úr ünnepének nevezni, és áldozatokat mutatnak be az aranyborjúnak. Majd pedig azt olvassuk, a nép leült enni, inni és mulatozni. Ugye az Istenség jelenlétében való evés és ivás az gyakran összekapcsolódik az Isten tisztelettel. És erről beszéltünk is többször. A közösségről van szó, de itt azért az a mulatság, hogy erről a mulatságról képünk legyen, figyelembe kell vennünk több mindent. Az egyik, hogy amikor Mózes aztán jön le a hegyről és csatlakozik közben, útközben Józsué, akkor Józsué már messziről hallja, hogy mi ez itt? Harci zaj van a táborban. Nem semmi mulatság, már több kilométerre harci zajként hallanak és éreznek. Aztán, amikor megérkeznek, akkor látják a táncot, és ezt a hatalmas nagy orgiát. Mert a mulatni szónak van egy olyan felhangja is, ami a szexualitásra utal. Ez a nagy evés, ivás, mulatozás, ez nem volt más, mint ami azóta is megvolt különféle vallásokban, különféle helyzetekben. Egy igazi nagy orgia, vagy tivornya, amiben a hamis isteni jelenlétet élik meg. Amiben pótolni próbálja az ember az élő és igaz isteni jelenlétet. Ez a hamis jelenlét az, amire röviden utaltam múlt héten, és most is, vagy múlt héten beszéltem is róla, most csak utalok rá, többféle módon megjelenhet ma. Megjelenhet keresztény formában, keresztény istentiszteleteken, amikor az életünkben az élmény, a rajongás, az átélés kerül a középpontba. Amikor az lesz a legfontosabb, hogy mit élek át, hogy milyen élményem van, és nem az, hogy kihez tartozom. De megjelenik ez a hamis jelenlét a mai világban, az ezotériában, az okkult gyakorlatokban, ahova az élő Isten személyes jelenlétének a helyébe a személytelen erő, az energia, a kozmikus tudat, a megvilágosodás és hasonló dolgok lépnek. Nem isteni, hanem egy hamis, egy ördögi jelenlét. Aztán megjelenik nem vallásos formában is ugyanez a vágy. Tudnék, az Isten jelenléte ad szeretetet, elfogadást, bensőségességet, biztonságot. És két nagy terület, amiről a 10 parancsolat kapcsán beszéltünk, szintén ide kapcsolódik, ahol ezt hamisan próbáljuk megnyerni és megélni. Az egyik ilyen terület éppen a szexualitásnak a területe, csak gondoljunk erre, a féktelen bulizás, az egyéjszakás kapcsolatok, mind erről szólnak. Közelség, intimitás, szeretet, elfogadottság. Hamis jelenlétre szomjazik az ember. Vagy a másik területen mindaz, amit pénzen meg lehet szerezni. Biztonság, jövőre egyértelmű tudat, hogy merre megy az utunk. Hamis jelenlét vágya. És ezen a ponton fontos látnunk ezt tehát, hogyha végigjárjuk ezt az utat, mert végigjárjuk, hogy egy olyan időszakban vagyunk, amikor nem látjuk, nem érezzük Istent, nem halljuk az ő szavát, csak visszaemlékezünk, hogy milyen volt, amikor nagyon közel voltunk hozzá. És ha tudjuk, hogy az ember szíve szomjas és vágyik az isteni jelenlétre, akkor érdemes elgondolkodnunk azon, hogy nem kreáltunk-e mi is hamis jelenlétet magunknak. Hogy hol és miben hozunk létre magunknak olyan báványokat, amelyek biztonságot, megelégedést, bensőségességet, közösséget jelentenek, de nem az Istentől való biztonságot, nem az Úrtól való megelégedést, nem az Istentől való közösséget. Mert létrehozzuk ezeket. Leült a nép enni, inni, mulatozni. Ebben a három szóban megtaláljuk, hogy sokszor hol keressük ezt a hamis jelenlétet. Mivel töltjük meg magunkat? Önsajnálatunkban, mi mindent iszunk meg, vagy mire áll rá az életünk, mi mindent jelent a buli, a mulatozás, és ez az ember életében. Gondolkozzunk el, és Isten mutassa meg nekünk, hogyha a szomjúságunkból elkezdtünk hamis báványokat gyártani, akkor lássuk azt meg. Ne táncoljunk körülötte, ne boruljunk le ezek előtt, ne kiáltsuk, vagy ne mondjuk, hogy ez az, ami bennünket megment. Ez az a dolog, ami most életet ad. Legalább ez a kis dolog megmaradt nekem. Ez élményt ad, ez értelmet ad az életemnek. Legalább ennyi jár nekem, ez megelégít engem. Szükségem van rá. Legalább ezért érdemes élnem, ha már másért nem. Megjelennek ezek a dolgok, ahol nem tudjuk magunkat Istenhez kötni. Ebben a helyzetben olvassuk Mózesnek és Istennek az első párbeszédét. Egy olyan párbeszédet, amelyet majd számos párbeszéd követ a következő fejezetekben. És ebben már most úgy látjuk meg Mózest, mint aki egy igazi közben járó. Az Úr és a nép között kibontakozik Mózesnek, a közben járónak az alakja. Mire készül az Úr, amikor tudomást szerez a nép hűtlenségéről? Hogyan áll Mózes az Úr elé a nép oldalán? Aztán hogyan áll a nép elé az Urat képviselve? Mi lesz a vége a szövetség megtörésének? Ma csak az első párbeszédet látjuk. Az Úr, mivel ő az Úr, tudja, hogy mi történt, és megszólítja Mózest a hegyen, indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Halljuk meg Isten fájdalmát, és Isten haragját ezekben. Elromlott a te néped, Mózes, akit te kihoztál Egyiptomból. Nem az én népem már, nem én hoztam ki őket Egyiptomból, mondják. Hamar letért arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjuszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják, ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Képzeljétek, amikor Isten mondja ezt Mózesnek, hogy borjuszobor előtt hajlonganak, és azt mondják, hogy ez a te Istened, aki kihozott. Mondja ezt az az Isten, aki mindent megtett ezért a népért. Aki megszólította őket, aki kihozta őket, aki megszabadította őket. Milyen fájdalommal és milyen haraggal mondhatja. Mintha nem én könyörültem volna meg rajtuk. Mintha nem én adtam volna a fáraóra a 10 csapást. Mintha nem én nyitottam volna szét a vörös tengert. Mintha nem én vesztettem volna el a fáraót és seregét. Mintha nem én vezettem volna őket a pusztában, mannával gondoskodva róluk. Mintha nem én jelentem volna meg nekik a sínaim. Mintha nem én ajánlottam volna a szövetségemet nekik. Ez a borjú az, aki kihozott téged Egyiptomból. És ezért azt mondja, most hagyd, hogy fellángoljon ellenük a haragom, és végezzek velük. De téged nagy néppé teszlek. És ez a mondat félelmetes. Ez félelmetes, de jogos. Istennek az a szándéka ezen a ponton, hogy mindent újra kezd. Mindent újra kezd. Fellángol a haragom, végzek velük, becsaptak, megcsaltak, megaláztak, meggyaláztak. Vége. Újra kezdi a megváltó tervét. De nem ezzel a néppel. Ez a nép mindent lenullázott. Újra kezdi majd, amit megígért Ábrahámnak Mózessel. De ez a nép már nem az ő népe, a te néped, Mózes. Te hoztad ki őket az Egyiptomból. Akikkel sokra szövetkezett, azok mélyen bántották meg. De mégis Mózesnek is szava van. Mert Isten azt mondja, most tehát hagyd. És Mózes nem hagyja. A közbenjáró nem hagyja. Mózes esedezett Istenéhez, az Úrhoz, és azt mondta, miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ki ez a nép? Egymás között dobálják. Isten azt mondja Mózesnek, ez a te néped, ez te hoztad ki, ezek megtagadtak engem. Mózes a közbenjáró azt mondja, Uram, hát miért gerjedsz haragra a te néped ellen, akit erővel, hatalommal, felemelt karral te hoztál ki Egyiptomból? És utána Mózes elkezd alkudozni Istennel, és több mindenre appellál. Először is Isten következetességére. Hát nehogy már azt mondják az egyiptomiak, hogy te azért hoztad ki ezt a népet, hogy megöld őket a hegyek között. Hát mi ebben a következetesség, mi ebben a logika? És Isten következetességére appellál Mózes. Aztán nehogy már azt mondják majd a pogányok, hogy ezért hoztad ki őket, és nem tudtad őket megtartani. Isten hírnevére appellál. Azt mondja, hogy Uram, nem teheted meg, hát mit fognak mondani rólad, gúnyolni fognak téged. Aztán számon kéri Isten ígéreteit, és azt mondja, hogy emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra, Izraelre, önmagukra esküdtél nekik, hogy, és ezt ígérted, hogy megsokasítod az utódaikat, és nekik adod ezt a földet. Három dolog, Isten következetessége, Isten hírneve, Isten esküvel megerősített ígérete. Mózes emlékezteti. Micsoda kapcsolatot feltételez ez Isten és Mózes között. Ilyen direkt, közvetlen, őszinte egyértelmű módon beszél. És a közbenjárás eredményes. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. És te ezen a ponton meglepődünk, nem? Hogy milyen Isten az, aki néhány ilyen emberi érv alapján megváltoztatja a szándékát. Ha nem gondolta komolyan, hogy elveszíti őket, akkor miért mondta? Ha meg komolyan gondolta, akkor miért ilyen gyenge? Néhány érv, ennyire a kusába vágtak ezek az érvek, a hírnév meg a következetesség. Megfogták Istent. És látszólag ez Istent hitelteleníti, annyira emberi, túl egyszerű, olyan gyerekes, ami Isten és Mózes között történik. És mégis azt kell mondanunk ezen a ponton, hogy éppen ez az Istennel való kapcsolatnak a csodája és a szépsége. Nem primitív, nem gyerekes, hanem arról van szó, és nem arról van szó, hogy Mózes megzsarolta Istent, és Isten gyenge volt, és nem tudott ellenállni. Hanem arról van szó, hogy Isten komolyan vette Mózest. És amikor az Istennel beszélgetünk, és imádkozunk, és érvelünk, akkor ott szabad emberként állunk vele szemben. Mert Isten komolyan lesz. Számomra nem gyengíti az Istenben való hitet az, hogy az Isten a végén megszánja a népet, hanem megerősíti. Nem gyenge az az Isten, akivel lehet érvelni, akire lehet utalni, akivel lehet az imádságban hadakozni, hanem nagyon is valóságos Isten. Mert az emberi mi voltamat nem kell megtagadni, hogy beszéljek vele. Nem arról van szó tehát, hogy Mózes sarokba szorított egy gyenge Istent az érveivel, hanem arról, hogy az Úr komolyan veszi a kapcsolatot. És a közbenjáró imádságnak jelentősége van. És Isten megváltoztatja a döntését azért, hogy ebben megmutassa az egyetlen egy soha nem változót. Mi van mögötte? A szeretete. És ezért lehetett vele érvelni. És ezért mondta azt, szánalomra indul az Úr, és nem hozza rá népére a bajt. A történetek itt még nincs vége. Bocsánat még nem született ezen a ponton. Csak annyi született, hogy a közbenjáró elérte, Isten nem törli el őket. Hogy mi lesz Isten jelenlétével, hogy mi lesz a néppel, az még a jövő kérdése. És Mózes ezt be is mutatja azzal, hogy összetöri a kőtáblákat haragjából. Befejezésre értene egy dologra szeretném a figyelmünket felhívni. Arról, hogy amiről itt beszéltünk, arról a nép semmit sem tud. A nép ott ugrál a borjú körül, ott folyik a nagy mulatozás, és hogy közben Mózes és Isten között mi történt a hegyen, a közbenjárás tényéről, a közbenjárás eredményéről semmit sem tudnak. Ők még teli torokból kántálják a borjú énekeket, magukból kivetkőzve buliznak, miközben nem csak az elítélésük történt meg a hegyen, hanem már a megmenekülésük is megtörtént. Ahogy semmit nem tudtak arról, hogy az Úr meg Mózes azon dolgozik, hogy az Úr ott lakozzon a népek között a Szent Sátorban. Úgy semmit nem tudtak arról, hogy Isten kimondta, hogy végük van. Hogy Isten kimondta, hogy eltörli ezt a népet. Hogy Isten kimondta, hogy befejezte velük, mert megtörték a szövetséget. És arról sem tudtak semmit, hogy Isten végül kegyelemre indult, és azt mondta, hogy megbánom azt, amit akartam velük tenni. A harc zajlik értük, miközben semmit sem tudnak. Azt olvastuk a lekcióban, Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Amikor semmit nem tudunk, hogy mi történik. Lehet, hogy egy nehéz, száraz időszakban megyünk. Akkor azt gondoljuk, hogy Isten elfelejtett. Amikor azt gondoljuk, hogy ebben a helyzetben szabadon pótolhatjuk úgy, ahogy tudjuk az Isten jelenlétét. A mennyben lezajlott a mi megváltásunk és a mi szabadításunk. Isten Krisztusban már akkor elítélt bennünket, és Isten Krisztusban már akkor felmentett minket és megbocsátott nekünk. semmit sem tudtok. Ez az Istennek a nagy szeretete, és ez az, amiért azt mondom, akik beléptünk, elfogadtuk az Isten szövetségét. Akármilyen keserű időszakon megyünk is keresztül. Ragaszkodjunk a szövetséghez. Maradjunk meg hitben. Maradjunk meg az Isten iránti bizalomban. Erősödjünk meg ő benne. Mert a mennyben nem álltak meg a dolgok. Mert Isten nem feledkezett meg rólunk. Mert a döntések születnek. És mert Isten mindvégig hűséges. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te úgy döntöttél, hogy közénk jössz. És nem csak a szent sátorban, hanem az idők teljességében Jézus Krisztusban közénk jöttél. És az ő halála és feltámadása által új szövetséget készítettél számunkra. Hogy ez tőled indult ki, amikor mi még nem ismertünk, még nem is éltünk. De te eljegyeztél magadnak. Áldunk téged azért, hogy szent lelkedet elküldted, és kitöltötted ránk. És köszönjük, hogy te mondtad ki azt, hogy a tieid vagyunk, és hozzád tartozunk. És köszönjük, ha bennünk már megérett az, hogy erre válaszoltunk valaha, akár régen, akár mostanában, hogy igen, a tied vagyok, hozzád tartozom, és tied az életem. Atyán, kérünk azokért, akik még csak hallják a te hívásodat, de nem válaszoltak még erre a hívásra, akik most gondolkodnak és küzdenek. Urunk, kérünk, hogy a te szent lelked által adj világosságot az ő szívükbe, az ő gondolataikba, hogy tudjanak elindulni feléd, és tudjanak igent mondani a te hívó szavadra. És Urunk, kérünk azokért, akik életükben egy száraz időszakon mennek át, amikor már csak a múltnak az emléke, az, hogy te megszólítottál, megérintettél, hogy olyan jó volt veled, azokért, akik azt éljük át, hogy mostanában nem szólsz, nem vagy közel, nincsenek érzések, és jönnek a kételyek, a kétségek, a félelmek, a kudarcok, a bűnök. Urunk, köszönjük, hogy te akkor is munkálkodsz, és akkor is jelen vagy, és akkor is hűséges vagy a te szövetségedhez, amikor mi nem látunk és nem érzünk. Bocsásd meg a mi vétkeinket, bocsásd meg a mi hűtlenségünket, bocsásd meg a mi sodródásainkat, a mi pótszereinket, és ragadj ki ebből bennünket, vonj újra magadhoz. Ajándékozz meg a te szabadításod örömével, a megújult szövetséggel. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből, a te kegyelmedért ez lehetséges. És kérünk, hogy taníts bennünket olyan közben járókká lenni, mint Mózes volt, aki küzd, aki kapcsolatban van veled, akik nem mondunk le emberekről, ügyekről, nem mondunk le a te népedről, a te evangéliumodnak, a világosságának a terjedéséről. Taníts bennünket kitartóan imádkozni. És Urunk, így hadd vigyük most eléd cigány testvéreinket, akik sötétségben vannak, akik nyomorúságban vannak, akik szegénységben vannak. Urunk, kérünk, hogy a te szent lelkeddel ruház fel bennünket, add a te erődet, hogy amikor meghirdetjük a te országodnak az evangéliumát közöttük, akkor ez ne csak szóban történjen, hanem erővel, hogy a te világosságod belehasítson abba a sötétségbe. Kérünk, add a te védelmedet, és kérünk, hogy készítsd el a te szabadításodat, hiszen a cigányok is a te néped, akiket te Jézus Krisztusban kiválasztottál magadnak. Urunk, így kérünk, hogy készítsd el ezt az utat. És így kérünk, hogy gyülekezetünknek minden szolgálatát áld meg, hogy a te fényed hordozóivá legyünk itt a lakótelepen, és mindenütt, ahol járunk. Urunk, így kérünk, hogy áld meg az alkalmainkat, légy közöttünk, és legyen nagy a te neved közöttünk. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.